Reinald Táj.
A Koránkelők magazinja a Kossuth Rádióban.
Reggel 5 és 6 óra között.
5 óra van. Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Balogh Tamás. 25 év után először észleltek hazánkban baromfipestist. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal két Bács-Kiskun megyei broiler csirketelepen fedezte fel a fertőzést. Az országos főállatorvos rögtön elrendelte az összesen mintegy 220 ezres állományok felszámolását. 6 óráig jövünk a részletekkel.
Öt óra után egy perccel következnek a hírek itt a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Mikja György. Súlyos buszbaleset a svájci Alpokban, többen meghalhattak a tragédiában. 25 éve volt az Egyesült Államok történetének legsúlyosabb terrortámadása. Hűvös, esős napunk lesz ma, és most jöjjenek a részletek. Többen meghaltak és sokan megsérültek Svájcban, amikor Graubünden kantonban felborult egy holland busz. A sofőr mellett 48-an utaztak a járművön. Egyelőre még nem tudni pontosan, hogy hányan vesztették életüket, vagy sérültek meg az alpesi régióban történt tragikus balesetben. Erős Európai Unió nem létezhet erős Közép-Európa és visegrádi négyek szoros együttműködése nélkül, jelentette ki a V4-ek és Írország pozsonyi kormányfői csúcs találkozóján a miniszter. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az illegális migráció elleni határozott fellépés már a többségi álláspontá vált az Unióban, ezért méltánytalannak tartja a határvédelem miatt Magyarországra kiszabott napi 1 millió eurós büntetést. Hozzátette, az EU következő 7 éves költségvetésének igazságosnak kell lennie, biztosítva a közép-európai vállalkozások forrásait és az asszály sújtott a mezőgazdaság támogatását. Levonulnak a katonák a paksi védmű építkezéséről, tájékoztatott a honvédség. Az alakulatok bő egy hónapon át segítették a vízügyi szakemberek munkáját a fenékküszöb kiépítésénél. A miniszterelnök augusztus végén jelentette be, hogy 2 héttel a határidő előtt 17 nap alatt elkészült az első ütem. Magyar Péter a múlt heti kormányzati tájékoztatón közölte, a paksi atomerőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát. A Duna vízszintje megfelelő, az erőmű pedig teljes kapacitással termeli az áramot. 8 ember gyanúsítanak a túlárazott buszbeszerzésekkel kapcsolatban, köztük van a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT egykori vezérigazgatója is, közölte a rendőrség. A Volán társaságokhoz köthető 10 évvel ezelőtti illegális ügyletek miatt hűtlenkezelés és pénzmosás miatt folyik eljárás. Az adatok szerint 2015 és 2018 között csak nem 10 milliárd forint vagyoni hátrány keletkezett amiatt, hogy használt autóbuszokat túlárazással szerezték be. A gyanú szerint több mint 600 jármű beszerzése egyéni érdekek mentén történt. Az Egyesült Államokat 25 éve 2001. szeptember 11-én érte történetének legsúlyosabb terrortámadása. Az Al-Qaida nemzetközi iszlamista terrorszervezet mintegy 3000 ember életet követelő merénylet sorozatot hajtott végre. Két eltérített utasszállító repülőt a világkereskedelmi központ ikertornyaiba vezettek. Egy harmadik gép a Védelmi Minisztérium a Pentagon Washington melletti épületére zuhant. Egy negyedik eltérített repülő, amelynek vélhetően egy másik washingtoni célpontot, így a kongresszus épületét vagy a fehérházat szemelték ki, az utasok ellenállása miatt a Pennsylvania és Shanksville-nél zuhant le. A merénylet sorozatot az Osama Bin Laden vezette Al-Qaida terrorhálózat 2004-ben vállalta magára. Végül az időjárásról is néhány szóban. Felhős, hűvös időre van kilátás. Estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Az északi és a nyugati ország részben kiadós mennyiségű eső hullhat, míg délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. A hajnali 12-18 fok után napközben 18-25 fok lehet, majd késő este 13-20 fok valószínű.
Műsorajánló.
Napközben.
Adathalásztámadások, unokázós telefonok és becsöngetések, egyre elképesztőbb a trükkös csalók tárháza.
Mikor fölhívják, hogy nincs biztonságban a pénze, és akkor egy biztonságos számlára rakja át a pénzét, az közben meg a csalóknak a számlájára küldik át. Hát egyszerűen hihetetlen.
Melyek a legújabb átverések, és hogyan legyünk óvatosak, hogy ne váljunk áldozattá? Műsorunkban a nyelvtudásbéli elmaradásunkról, a munka és egészség kapcsolatáról, illetve az illemtudó viselkedés hiányáról is beszélünk. Süveges Gergő vagyok, várom Önöket.
Napközben. Ma délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. Hajnaltáj. Hajnaltáj. A koránkelők magazinja reggel 5 és 6 óra között. 5 és 6 óra között.
5 óra múlt 5 perccel, jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket. Szeptember 11-e péntek van, ma a Teodórákat köszöntjük, mely név két ógörög szó, az Isten jelentésű Theos és az ajándék jelentésű Doron összetételéből származik. Isten ajándékai, boldog névnapot, és nézzük, hogy mivel várjuk Önöket a műsor első fél órájában. Az elhúzódó aszály miatt néhány hete történelmi rekord alacsony vízállás alakult ki a Maroson, és sajnos nincsenek biztató jelek.
Jelenlegi információink szerint nem áll rendelkezésünk olyan előrejelzés, amely bővebb csapadék tevékenységet tartalmazna.
Aztán idén is elérte a tavalyi 2 milliós rekordszámot a Balatoni Hajózási ZRT utasforgalma.
Abszolút elégedettek lehetünk az idei évben, hiszen azért számos kihívással küzdöttünk mi is, illetve a vendégek is. Ugye nagyon meleg volt, sokszor 40 fok feletti hőség is, alacsony vízállás.
És zajlik a Szántó-Tihany révkikötők teljes felújítása, ami pedig kulcsfontosságú beruházás. Fél hat előtt jönnek a részletek. Ha írnának nekünk, a Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu. A szerkesztő ma hajnalban Gergács Anikó. Javában készülnek az idei kulturális örökség napjai rendezvényre országszerte. Szeptember 19-én és 20-án számos épület kapui nyílnak meg, pincék, padlások titkai tárulnak fel a látogatók előtt. A központi téma idén a veszélyben lévő örökség, megújulás, újragondolás, élettel való megtöltés. Ebben az évben a kulturális örökség napjaihoz kapcsolódva idén először szervezik meg a Magyar Malmok napját is, amivel az egykor fontos szerepet játszó vízi és szélmalmok épületeire, szerepére és az ehhez kapcsolódó örökségre is fel szeretnék hívni a figyelmet. Gergács Anikó összeállítása.
Elég bonyolult szerkezet. 4 méter 20 centi a karéknek a külső átmérője, tökéletesen a régi 100 évvel ezelőtti karéknek a mintájára méretére csináltuk meg.
Mutatta évekkel ezelőtt az egyik pápateszéri vízimalom hatalmas kerekét a készítő Ilkó Sándor asztalosmester. A kerék azóta is forog, már ha éppen van víz a mederben.
Pápateszéren egykor 25 vízimalom volt, egyes okiratok alapján 27 is.
Pápateszér polgármestere Wölfinger Béla.
Az 50-es évektől ezek a vízimalmok tönkrementek, aztán egy 15-20 évvel ezelőtt egymástól függetlenül Pápateszéren két család is nekiállt és felújított egy-egy vízimalmot. Aztán az elmúlt években több malomnál is tulajdonosváltás történt, és ebbe a formájában 4 olyan vízimalmunk van, amely valamilyen formában látogatható, illetve a közeljövőben úgy néz ki, hogy az önkormányzatunknak is lesz egy vízimalma, egy pályázat keretében tudunk felújítani egy vízimalmot, illetve segítjük azokat a tulajdonosváltásokat, fölkutatjuk a régi tulajdonosokat, illetve próbálunk új tulajdonosokat bevonzani a település azért, hogy ez a folyamat egy kicsit meggyorsuljon, mert úgy gondoljuk, hogy ezeknek a malmoknak a falu jövőjében egy fontos szerepet kell szánnunk.
Idén először rendezik meg országosan a Magyar Malmok napját. Nagy Péter malomkutató, ötletgazda.
Tavaly volt egy olyan rendezvény Pápateszéren, amiben a résztvevők kezdeményeztük, hogy Magyarországon is legyen Magyar Malmok napja. Akkor 44-en voltunk ott, Pápateszéri nyilatkozatnak neveztük ezt el, és most éme 2026-ban lesz Magyar Malmok napja. A műemlékes szakemberek százas nagyságrendben tartanak nyilván olyan malomépületeket, amik egykori malomként állnak műemlék vérettség alatt. Pontos számot nem tudok mondani, de az egész országban körülbelül olyan 50 felújított malom van. Körülbelül 50-ből működőképes malom, amelyik őrölni is tud, olyan csak 10-es nagyságrendben van. Az elmúlt 2,5 évtizedben örvendetesen megnőtt Magyarországon a helyreállított műemlékmalmok száma. Azért van külön szükség Malmok napjára, mert így jobban meg lehet őrizni ezeknek a nagyobb részben műemléki védettség alatt álló épületeknek a státuszát, a működését.
A Magyar Malmok napja idén összekapcsolódik a kulturális örökség napjaival, amikor több száz épület nyitja meg kapuit. A szervező IKOMOSZ Magyar Nemzeti Bizottságának elnöke Vörös András.
Kulturális örökség, ez a műemlékekhez képest egy jóval nagyobb épületmennyiséget fed le, ebbe tulajdonképpen minden történeti épület bele tartozhat, tehát értelemszerűen nem csak műemléki védettség alatt álló házak nyithatják meg a kapuikat, hanem bárki, akinek olyan épülete van, amit értékesnek gondol, és büszke rá, és szívesen bemutatja az értékeit, csatlakozhat a rendezvényhez. A legnépszerűbb helyszínek fővárosban vannak, a parlamenti vezetett túrák azok a hirdetés után néhány perccel megtelnek jelentkezőkkel. Talán érdemes kiemelni az állambiztonsági levéltárat, de igazából ez a résztvevőktől függő templomok padlásai, a kőbányai sörgyárnak a pincerendszere, amik vonzó helyszínek, de nyilván regionálisan. Például, ha már a malmokról beszéltünk, hiszen a kulturális örökség napjaihoz idén az első Magyar Malmok napja is csatlakozik. A malmoknak a többsége sem látogatható egyébként minden nap, és azt gondolom, hogy nagyon izgalmas helyszínek, ott is, hogyha a tulajdonos ismeri az épület történetét, be tudja mutatni a gépezetet, az biztos, hogy egy nagyon vonzó turisztikai célpont lehet.
A rendezvényhez még lehet kapcsolódni, jelentkezni az örökségnapok, ékezetek nélkül orokségnapok.gov.hu oldalon lehet. És már is állatvédelmi rovatunkkal folytatjuk, hiszen ha megbetegszik egy társállatunk, pláne ha komolyabb műtétre, hosszabb kezelésre van szüksége, ma még sokakat meglep, időnként meg is döbbent az állatorvosi számla végösszege. De vajon mi kerül ilyen sokba? Valóban indokolt, hogy egy átlag fizetésből élő számára szinte luxus kifizetni az ilyen magas összegeket? A Kossuth Rádió nemrég indult Szótlanok hangján című műsora, holnap délután az egy órai hírek után ezt a témát járja körül. Ebből hallanak most néhány részletet, amelyet a felelős szerkesztő Benkő Andrea ajánl a figyelmükbe. Elsőként Hegedűs Zsanettet hallják, aki egy olyan cicát választotta menhelyen, akit valószínűleg más nem vitt volna haza.
A cicámnak több alapbetegsége van. FIV pozitív a cica, gyakorlatilag macska éjc, ez egy vírusos megbetegedés. Továbbá, amikor örökbe fogadtuk, tudtuk, hogy laphámrákos volt, emiatt az egyik fülét eltávolították, ez azóta kiújult nála. Folyamatosan immunerősítőt kell kapnia. A cukorbetegség az aszma, nálunk kezdődött.
Bele sem merek gondolni, hogy mennyi pénzbe került ez az állatorvosnál.
Egy ilyen 1,5 millió forint környéke. Meg kellett húzni a nadrágszíjat, ugye volt félretett pénzünk, ahhoz azért hozzá kellett nyúlni. Vissza kellett venni az alapkiadásokból, például nem nyaralunk. Nagyon oda kell most már figyelni, hogy mire adunk ki pénzt, és mire nem.
Nézzünk kicsit a dolgok mögé. Ma már az állatokat családtagként kezelő gazdák nagyon is indokolt elvárása az, hogy egy állatorvos rendelkezzen megfelelő diagnosztikai gépekkel. Ha nem szerzi be ezeket, versenyhátrányba is kerül. Román Ádám, az orvosi eszközöket is forgalmazó Alphavet Tech üzletág igazgatója mutatta meg, mi mennyibe kerül.
Ez itt például egy rendkívül okos ultrahangberendezés. Az alsó áras készülékek 5 millió forint környékén indulnak, és egészen a csillagos ég a teteje ezeknek a berendezéseknek.
Jól tudom, hogy ma már egy állatorvosi rendelőbe alapfelszerelés, hogy legyen ultrahang?
Teljesen alap.
Akkor tehát, hogyha én egy kezdő állatorvos vagyok, és azt mondom, hogy rendelőt szeretnék nyitni, akkor 5 millió forintot már elköltöttem ultrahangra. Mi az, ami még mondjuk az alapfelszerelésbe tartozik, aztán mehetünk tovább is.
A rendelőben jellemzően megtalálható röntgenkészülék, azoknak is az ára rendkívül magas. Házi laborberendezések vannak, ez még egy komolyabb kiadás, természetesen az altatógép, lélegeztetőgép, a fogászati berendezések, azok is komolyabb beruházást igényelnek. Itt látható egy endoszkóp, ezeknek a készülékeknek a karbantartása és a fogyóanyag ellátása is költségigényes. A magas bekerülési áruk eszközök mellett az állatorvosi piac az 27%-os áfakulcsal rendelkezik, a bérköltsége is nyilván az állatorvosoknak és az asszisztenseknek jelentős, valamint a helységet biztosítani, illetve fenntartani, különböző engedélyek szükségesek hozzá. Szóval komplex költségszerkezetből áll össze egy állatorvosi rendelőnek a működtetése.
Hallottam ilyet, hogy mondjuk 100 millió, 300 millió is lehet. Ez valós szám?
Igen, ezek ma már nem ritka számok egy állatorvosi rendelőben.
Olvastam egy hazai kutatásról, amely megdöbbentő eredményt mutatott. Az állatorvosok 80%-ánál fordul elő kiégés, és 30%-uk legalább egyszer eljutott az öngyilkossági szándékig is. Dr. Halász Tímea állatorvost, a Magyar Állatorvosi Kamara főtitkárát ennek hátteréről kérdeztem.
Ez nem csak a magyar statisztika, gyakorlatilag világviszonylatban, európai szinten is az öngyilkossági statisztikákat vezetik sajnos az állatorvosok. Ez az utóbbi évtizedekben egyre rosszabb, ezt látjuk, hogy hozzá nem értő módon mégis követelőzve várják el a segítséget az állattulajdonosok. A nap 24 órájában ez a mondat hányszor hangzik el, hogy erre esküdött föl és kötelessége gyógyítani, miközben az, hogy az ellenértékét azt gondolják, hogy nem tisztességes elkérnünk, az egy nonsens. A másik az az emocionális teher, az eutanáziáról beszélünk, ezek is nehéz helyzetek.
Most a Kárpát-medence aktuális időjárásával folytatjuk. Bécsben esik az eső, és 14 fokos a hajnal. Grazban ugyancsak megnyíltak az égi csatornák, és 12 fokot mértek. Pozsony 16, Kassa 17, Kolozsvár 17, Arad 20, Újvidéken 17 fok van. Zágráb esik az eső, és 15 fok. Ljubljana 12 fok, Csíkszereda derült idő mellett 10 fokot mértek. 4:06 után vagyunk, egy perce lesz továbbra is a hajnal tájadása, és ilyen kora hajnali órán a horgászok biztosan ébren vannak, hajnali csali rovatunkhoz érkeztünk. És kezdjük az idei nyár forró hónapjaival, hiszen a tavak és folyók alacsony vízszintje nem kedvezett sem a halaknak, sem a horgászoknak. Ráadásul a hőségben a víz oxigén szintje is csökken, amivel párhuzamosan az uszonyosok étvágya is. A trópusi hőség és a csapadék hiány miatt a Vajdaságban is sok időt kellett az elmúlt két hónapban a vízparton tartó ahhoz, hogy a horgásznak élményben legyen része. Ternovác István hangfelvétele a bácsföldvári Holtisza partján készült.
Egy évvel ezelőtt, amikor Tiszta János hétvégi házában a Holtisza partján beszélgettünk, akkor azt mondta, hogy a tavalyi év egészen szeptember elejéig kiváló volt, hiszen tavasszal volt egy 17 kilós harcsája, augusztusban fogott egy 9 kilós pontyot, meg egy 13 kg samúrt. Az idei év hogy alakult eddig?
Tavasz az gyönge volt, 5 harcsát fogtam, 7 kilós volt a legnagyobb, a legkisebb van 2 kilós. Az idei év gyöngé volt a tavalyihoz képest, ami a tavaszt illeti. Aztán pontyra megnyílt a szezon június elején. 2 nap alatt fogtam egy-egyet. 2-2,5 kiló közt volt. Hát én kitartó vagyok, rászántam magamat, hogy ezt az idei évet többet tartózkodok lent a vízen.
Megtehettem, mert nyugdíjas.
Több a szabadidőm is, akkor ki kell használni. A páram is jön velem. Általában úgy szoktunk, hogy csütörtökön vagy pinteken lemegyünk, akkor hétfőig lent vagyunk. És akkor többet etetek, ott tartom a halakat. Nem panaszkodhatok a pontyfogásokra. Az idei folyamán 12-t fogtam idáig. A nagyság az tavalyhoz képest nem ért el azt a súlyt, mert tavaly 9,5 kilós volt a legnagyobb pontjom, idáig a legnagyobb 4,5 kilós volt.
Óriási volt a hőség, a víz hőmérséklete elérte a 30 fokot, még fél méterrel legalább alacsonyabb most a vízállás, mint általában lenni szokott.
Tegnap mértem, majd 70 centivel van lejjebb a megszokottnál. Sok víz elpáralgott, még elhasználták locsolásnak. A hal is, ahogy veszem észre, behúzódik a mélybe, és nem mozog, nem mészik. Hát én lent vagyok 3 nap, és akkor egy kapás van, vagy néha egy se. Volt egy alkalom egy hajnalban, de akkor lehűt a levegő, jobban kapott, 3-at is fogtam. 4 kilósat, még a szágba volt, csipog a másik pecám, hallom, villog a jelző, látom, kifeszítette zsinort, bekontrálzok neki, húzom, hát kijött egy 2,5 kilós, úgyhogy az a 5 perc leforgás alatt 2-t fogtam, nem emlékszem, mikor volt már ilyen esetem. Meg ugyanaz éjszaka, fogtam egyet éjfél után, azon 2 kilós volt, úgyhogy aznap 3-at fogtam. Nagyon rég nem volt ilyen, hogy 3-at fogok egy nap alatt.
De azért érdekes ez a pontyhorgászat, óriási türelem kell hozzá. Tehát, hogy az ember akkor az adott időben, az adott helyen nincs ott, akkor előtte hiába jut kint 3 nap.
Hát igen, az a szabály, ott legyen az ember.
De honnan ez a határtalan türelem?
Nem ülök én állandóan, ott fölmegyek ott a gyümölcsösbe tevékenykedik. Szedem a gyümölcsöt, takarítom ott lenten, a gaz vágom ki, vagy a füvet vágjuk. A jelző ott van, hallom, hogyha valami történik, és akkor szaladok ki. Dolgozik az adrenalin, pláne amikor fog egyet, akkor na majd jön a következő, majd. Hát mindig reménykedik, hogy a következő szebb lesz, nagyobb lesz, több lesz. A remény az hal meg utoljára.
De ha mindent összeadunk, akkor azért ahhoz képest, hogy egy rendkívül forró és száraz nyarunk volt, alig volt csapadék, 2 hónapon át csak 20-25 mm kilométernyit jegyeztek a meteorológiai állomásokon, ehhez képest azért fogott halat.
Fogtam, rosszabb ne legyen, meg vagyok elégedve, de hát az embernek a természet olyan, hogy mindig menne tovább, vagy szeretne nagyobbat, még többet fogni, nagyobb eredményt elérni. Nem állok meg, mint munkából is. Azon vagyok, hogy csinálni kell.
Különös fintora az aszálynak, hogy jelenleg úgy tűnik, mintha Tisza lenne a Maros mellékfolyója, hiszen ez utóbbi kis vízfolyásai bár kiszáradtak Romániában, a folyó még így is több vizet hoz, mint a Tisza. Az elhúzódó aszály miatt történelmi rekordalacsony vízállás alakult ki a Maroson, alig néhány hete Makónál megdőlt a valaha mért abszolút negatív rekord is, amikor a vízmérce mínusz 128 cm-ig süllyedt. A folyón hatalmas, látványos homokszigetek és zátonyok bukkantak elő a mederből, és vannak, akik a folyó közepéig is bemerészkednek. Nagy Margit riportja.
A Maros közepén bokáig ér a víz, és önök itt családi fürdőzést rendeznek.
Ez jó meleg nyár van, akkor ez rendszeres. Ha fölfelé elindulunk, ott vannak ilyen homokpadok.
Milyen itt a Maros közepén?
Ja.
Pancsisztok?
Igen.
A hajóval hogy lehet kikerülni, hogy az ember ne fusson úgymond a homokra?
Hát nehezen. Ismerni kell, radar se jó, mert az is a fél méter mélység alatt mér.
Kevesebb csapadék volt a Maros vízgyűjtő területén, és ebből kifolyólag nincs víz a Marosba.
Illetve délelőtt még nincs, aztán délutánra akár több centit is áradhat a folyó, annak ellenére, hogy az Alsó-Tiszán minden vízfolyás a valaha mért legkisebb vízállások közelében van. Ezt már Kozák Péter, az Ati vízig igazgatója mondta el a Hajnaltáj kérdésére.
A Tisza esetében a kiskörei böge víz megtartó intézkedéseinek táplálására a Közép-Tiszáról leadott vízhozam jelentős mértékben csökkent. A folyó algyai szelvényében 42 köbméteres vízhozamot regisztráltak. Az időszakhoz kötődő szokásos vízállás azért ennek többszöröse szokott lenni. Az érdekesség az, hogy a Maros folyó makói szelvényeiben viszont 50 köbméter a Maroson most levezetésre kerülő vízhozam. A mostani vízjárási szituációt, Tiszáról beszélünk, befolyásolja a folyó szerbiai szakaszán található Törökbecsei duzzasztón megkezdett felújítási munkálatok, amelyhez kapcsolódóan időszakosan vízszint csökkenések tapasztalhatók. Tehát a mostani vízjárási helyzetben a Marosnak tulajdonképpen a Tisza mellékfolyója, hiszen a Maros szállít több vízhozamot. Ez a Románia területén végrehajtott vízkormányzási intézkedések következtében lehetséges. Most a Maros stabilabb helyzetben van, mint a Tisza. Ennek ellenére valamennyi mezőgazdasági vízhasználót kiértesítettünk arról, hogy olyan vízállástartományok alakultak ki, illetve alakulhatnak ki a folyókon, ami akár a vízkivételeknek az ellehetetlenülését is jelenti. A gazdák a vízkiszolgálási rend szerint 3 napra előre digitálisan online felületen jelentik vízigényeiket. A rendelkezésre álló vízkészletek leghatékonyabb elosztása érdekében igyekszünk ezeket a vízkormányzási feladatokat végrehajtani, de sajnos a mostani vízállási szituációk már jó néhány tiszai vízkivételünk esetében leálláshoz közeli vízszinteket generáltak. Szerencsére a mezőgazdasági vízigények első nagyobb volumenének a kiszolgálásában nagy korlátozásra nem volt szükség, azonban az őszi vetések, mezőgazdasági munkák őszi előkészítése érdekében sok esetben helyileg merülhetnek föl vízigények, amelyeknek a kielégítését ezek a vízállapotok lehet, hogy akadályozni fogják.
Azt mondják, hogy történelmi mélyponton van a Tisza vízszintje.
És az alsó Tisza esetében azt kell tudni, hogy a valaha mért legkisebb vízállás az mínusz 250 cm. Ez a Törökbecsei duzzasztó megépülte előtti időszakban állt elő. Az a megállapítás igaz, hogy a Törökbecsei duzzasztó üzembeállása óta valaha mért legkisebb vízállásokat regisztráljuk, illetve hát a vízhozamok értéke rendkívül kicsi. Habár Szegednél 90 köbméteres lefolyó vízhozamot regisztráltunk, de ennek a 60%-a Maroson érkezik.
Arról is szóltak a hírek az elmúlt hetekben, hogy a Maros mellékfolyói gyakorlatilag elapadtak. Ennek mi a valóság alapja?
Ennek az a valóság alapja, hogy azok a hegyvidéki kisebb patakok, amelyek csapadék utánpótlódást nem kaptak, azoknak gyakorlatilag a vízkészlete lecsökken nullára. Ez közvetlenül a hazai vízállásokban nem volt nyomon követhető. A román kollégák ezt a bővebb vízű mellékvízfolyások nagyobb igénybevételével számunkra kompenzálták.
Hát itt magyarországi szakaszon akkor ez nem volt érzékelhető.
Mi ezt nem regisztráltuk.
Mi várható akár a Maros, akár pedig a Tisza vízgyűjtő? Reménykedhetünk elsőben csapadékban.
Jelenlegi információink szerint nem áll rendelkezésünkre olyan előrejelzés, amely bővebb csapadék tevékenységet tartalmazna.
Idén is elérte a tavalyi 2 milliós rekordszámot a balatoni hajózási ZRT utasforgalma. A személyi hajókon kevesebben utaztak a nyáron, a kompok forgalma azonban tovább erősödött, ami köszönhető annak is, hogy a Szántód és Tihany közötti autós és kerékpáros átkelés egyre népszerűbb, hiszen ez a leggyorsabb összeköttetés a déli és az északi part között. Mindeközben pedig zajlik a Szántód-Tihany révkikötők teljes felújítása, ami kulcsfontosságú beruházás. Varga Tünde a Bahart ügyvezető igazgatójával, Velj Gáborral beszélgetett.
Milyen eredményekkel zárta az idei hajózási főszezont a Balatoni Hajózási ZRT?
Hogy az előző rekordjével összehasonlítjuk az idei évet, akkor azt látjuk, hogy mindösszesen 3 nap eltérés volt abban, hogy a 2 millió utast mikor érjük el. Ez tavaly augusztus 28, az idei szeptember 1-én történt meg. Úgyhogy azt gondolom, hogy abszolút elégedettek lehetünk az idei évben, hiszen azért számos kihívással küzdöttünk mi is, illetve a vendégek is. Ugye nagyon meleg volt, sokszor 40 fok feletti hőség is, alacsony vízállás. A szúnyogok, úgyhogy azt gondolom, hogy az, hogy nagyságrendileg hasonló utasszámot vittünk el az idei évben, mint tavaly, ez mindenképpen egy nagyon jó eredmény, és hogyha egy kicsit a mélyére nézzünk, akkor azt látjuk, hogy a kompon szállított utasszám, kerékpárszám, gépjárműszám az tovább növekedett az elmúlt évekhez hasonlóan, de a személyhajóknál is számos szolgáltatásunk, mint például a programhajók népszerűség, családi jegyeknek a száma, kerékpárok száma, az online jegyvásárlások száma szintén növekedett, úgyhogy azt gondolom, hogy ez abszolút elégedettségre ad okot.
Ez mit gondol, csak a kánikulára, az extrém időjárásra fogható, vagy pedig arra is, hogy azért, aki a Balatonon járt nyáron, azt tapasztalhatta, hogy mintha kevesebb vendég lenne egyébként, mint szokott? Még ha ez a számokban önöknél annyira nem is érződik.
Ilyenfajta változás csökkenést nem tapasztaltunk, én azon ez egyértelműen a kánikula hatása volt. A nyár folyamán több olyan hőhullám is volt, hőségriadó, amikor valóban extrém szituációk léptek fel, és ezt pontosan láttuk az utasforgalmakban a nyári hónapok adott szakaszain is. Ennek a csúcspontja az augusztus 1-10-es időszak volt, amikor gyakorlatilag 40 fok körüli hőmérséklet volt, és ilyenkor valóban aki itt járt, az azt tapasztalta, hogy napközben az emberek inkább a hűvös szobákban töltik az időt, még a strandokon is jóval kevesebben voltak, mint a megelőző időszakokban, úgyhogy azon azért nem kell csodálkozni, hogy ebben az időszakban a napközbeni programokat, a napközbeni hajózást azt kevesebben választották. Viszont megteltek este a hajók ezekben az időszakokban is így, például az esti séta, a naplemente programok, a különböző bulihajók, ezek teltházzal futottak ekkor is, úgyhogy azon, hogy összességében valóban elégedettek lehetünk.
Most már megváltozott a menetrend is, vagy még a nyári menetrend van érvényben?
A nyár végével a főszezoni menetrendünk az véget ért, úgyhogy most egy utószezoni menetrenden vagyunk éppen. Ez azt jelenti, hogy most még mindenki kötőből indul hajó, tehát mindenhonnan fel lehet szállni Bahart hajókra, majd ahogy az őszbe megyünk bele, úgy természetesen újabb, már-már őszi menetrend fog életbe lépni, ekkor fog már kismértékben csökkenni a szolgáltatási paletta, de a kompok például egész évben járnak, a változás most ezek esetében például annyi, hogy este 10-ig közlekednek már idézőjelben csak.
Tavasszal is beszélgettünk arról, lehetett arról is tudni, hogy megújul a Szántód rév. Ott mi a helyzet a felújítási munkálatokkal?
A Szántód-Tihany rév teljes megújítása elindult. Természetesen a nyár folyamán semmi olyan tevékenységet nem végeztünk, ami a forgalmat akadályozta volna. Ezek a munkafolyamatok majd most ősszel fognak intenzíven elindulni. Hogy október 1-jel indulnak el az igazi változások és a látványos munkavégzések, ekkor kisebb terelésekre már készülni kell, de a komforgalmat azt folyamatosan fenn fogjuk tartani. Kell viszont számolni majd pozitívumokra, hiszen a következő év végére teljes mértékében megújja a Szántód és Tihany rév kikötője. A kiszolgáló épületek, a mólók, a járófelületek, a különböző kilátópontok, a zöld felületek, az informatikai hálózat, minden meg fog újulni a révekben, és azon, hogy erre nagy szükség is van, hiszen itt valóban egy 40-50 éves infrastruktúrával találkozik, aki odaérkezik, és évente közben 1,5 millió utast és 1,5 millió gépkocsit viszünk el.
További fejlesztést terveznek most a nyári szezon után?
Természetesen a hajóflotta karbantartása az már most elindul a következő szezon tekintetében. Lesz olyan hajónk is, amit jelentősebb felújítás alá fog esni, és szeretnénk folytatni a személyhajó kikötők megújítását is, hiszen az elmúlt 2 évben Balatonfüred majd Fonyód újult meg, és már készen állnak a tervek arra, hogy a további nagy kikötőket is megújítsuk a következő években.
Mávinform. Friss információk a vonattal közlekedőknek. A vonalban itt van velünk Pejper Károly. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Rákos tervezői felső vezeték szakadás miatt főként a Veresegyházi vonalon, de a Szobi és az Esztergomi vonalon is hosszabb menetidőkre lehet számítani. A Veresegyházi vonalon egyes vonatok kimaradnak, vagy rövidebb szakaszon Rákospalota-Újpestig közlekednek, illetve onnan indulnak. A fennakadás végéig a vasúti jegyeket is elfogadják a 12-es és a 14-es villamosokon, valamint az M3-as metron tovább a Vác-Veresegyház Őrbottyán térségében közlekedő volánjáratokon. Miskolc és Hidasnémeti, illetve Miskolc és Kassa között 22-ig pótlóbuszok járnak pályakarbantartás miatt. Ezen kívül Szeged és Békéscsaba közötti vonatok csak Szeged-Rókustól közlekednek Békéscsaba felé, mindkét irányban a köztes szakaszon a vasútvillamosokat lehet igénybe venni, szintén pályakarbantartás miatt. Viszont hallásra!
Köszönjük szépen! 5:30, ez továbbra is a hajnal tájadása. Gyakorlatilag a legveszélyesebb forgatókönyv érvényesült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei almaültetvényeken. Koratavaszi fagy, majd az azt követő hirtelen forróság és a szinte véget nem érő aszály. Mi lesz veled, magyar alma? Ezzel is foglalkozunk 6 óráig.
Hírek következnek a Kossuth Rádióban, a híreket Mikja György szerkesztette, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Súlyos buszbaleset történt a svájci Alpokban, hatékony Európai Uniót sürgettek a visegrádi négyek, hűvös esős napunk lesz ma. Többen meghaltak Svájcban, amikor Graubünden kantonban felborult egy holland busz. A sofőr mellett 48-an utaztak a járművön. Egyelőre még nem tudni pontosan, hogy hányan vesztették életüket vagy sérültek meg az alpesi régióban történt tragikus balesetben. Az energiaárakról, a migrációról és a következő 7 éves uniós költségvetésről is tárgyaltak a V4 országok kormányfői Pozsonyban. Magyar Péter miniszterelnök kijelentette, nem létezhet erős Közép-Európa erős visegrádi országok nélkül. Azt is hangsúlyozta, hatékony Európai Unióra van szükség, a visegrádi együttműködés pedig nem lehetséges erős Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország nélkül. Levonulnak a katonák a paksi védmű építkezéséről. Az alakulatok bő egy hónapon át segítették a vízügyi szakemberek munkáját a fenékküszöb kiépítésénél. Magyar Péter miniszterelnök a múlt heti kormányzati tájékoztatón közölte, a paksi atomerőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát, a Duna vízszintje megfelelő, az erőmű pedig teljes kapacitással termeli az áramot. 8 korábbi vezetőt, köztük a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT egykori vezérigazgatóját is meggyanúsították a használt volánbuszok túlárazott beszerzése miatt. A gyanú szerint a volántársaságoknál mintegy 10 milliárd forintos vagyoni kár keletkezett a 10 évvel ezelőtti járművásárlások miatt. A Nemzeti Nyomozó Iroda szerint az ügyben további gyanúsítások várhatók. Különleges drón bemutatóval emlékeztek New Yorkban a szeptember 11-i terrortámadás áldozataira a tragédia 25. évfordulója alkalmából. A világító drónok a kikötő fölött emelkedtek a magasba, kirajzolva a világkereskedelmi központ ikertornyainak körvonalait. A fényjátékhoz pontosan 2977 drónt használtak, mindegyik a terrortámadás egy-egy áldozatát jelképezte. Felhős, hűvös időre van kilátás, estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra, az északi és a nyugati ország részben kiadós mennyiségű eső hullhat, míg délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. A hajnali 12-18 fok után napközben 18-25 fok lehet, majd késő este 13-20 fok valószínű. A körzeti időjárásról Balogh Tamást hallják.
Köszönöm szépen! Budapesten 15 fokos a hajnal, míg Győrben 14 fokot mértek. Moson-Magyaróvár 14, Sopron 12, Szombathely 13, Pápa 14, Veszprém 13 fok, Székesfehérvárról nem érkezett információ. Szentgotthárdon gyenge északi szél fúj és 12 fokot mértek. Zalaegerszegen ugyancsak 12 fokos a hajnal. Keszthely 14, Nagykanizsa 13, Kaposvár 15, Siófok ugyancsak 15, Pécs 16, Paks 17 fok, Baján 15 fokos a hajnal. Kecskemét 17, Eger 17, Széchenyi 17, 14, Miskolc 17, Szolnokon 18 fokot mértek. Karcag 17, Debrecen 17, Nyíregyháza 16, Záhonyban gyenge északnyugati szél fúj és 17 fokot mértek. Szeged 17 fok, Békés Csaba 16 fok, Kékestetőn gyenge északkeleti szél mellett 13 fokot mértek.
Hajnaltáj. Hajnaltáj. A koránkelők magazinja reggel 5 és 6 óra között. 5 és 6 óra között.
4:06, jó reggelt kívánok, ez a Hajnaltáj. A mikrofonnál Balogh Tamás, és jöjjön néhány ajánlat a következő fél órából. 25 év után először részleltek hazánkban Baromfi Pestist.
Itt az állatjóléti szempontokat figyelembe véve történik az állatoknak a leölése, és ahogy mondtam, folyik a járványi nyomozás, illetve a telepek körüli baromfi telepeknek a vizsgálata.
Aztán tegnap rendezték meg a Bábolnai Gazdafórumot.
Olyan jószabályi környezetet kell teremteni, amikor a generációváltás egy valós lehetőség lesz, és nem csak egy fikció. De azt is tudni kell, hogy itt a generációváltás azon fog múlni, hogy tudunk-e friss erőt, új gondolatokat bevonni.
Mondta Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a fórumon, melynek további részleteiről majd 6 óra előtt. Ha írnának nekünk, a Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu, a szerkesztő ma hajnalban Gergács Anikó.
Bozsik gazdarovata.
Az alma moly a gyümölcsösök, különösen az alma és a körte egyik legveszélyesebb kártevője, amely a jól ismert kukacos termést okozza, és védekezés nélkül szinte nem is lehet egészséges gyümölcsöt betakarítani. Ráadásul az alma moly rajzása Magyarországon a meleg nyarak miatt egészen szeptemberig is eltarthat. De ilyen késői időpontban még érdemes egyáltalán permetezni, és ha igen, milyen hatóanyagú permetszert válasszunk? A kérdésekre Bozsik gazda kereste a választ.
Az almafáimat rendesen permeteztem felszívódóval, mármint rovarülővel, Gloster almáról van szó. Rengeteg hullott alma van, magyarán férges. Nem tudom mire vélni, lehet, hogy egy-két rajzás még volt. Van értelme ilyenkor felszívódó rovarülővel permetezni?
Zsigó György, tanár úr előtt itt van az egész rajzás menet. Még permetezzünk?
Budapest 7 pontján mérjük az almamoly rajzását többek között, és azt látjuk, hogy egyre inkább eltűnnek a rajzás csúcsok. Tehát a szilvamolyhoz és a keleti gyümölcsmolyhoz hasonlóan az alma molyjal is folyamatosan számolni kell, bárki megnézheti ezeket a táblázatokat a kamara honlapján.
Melyek voltak a támadás első időpontjai?
Kőbányán például már április 24-én találkoztunk vele, de Pomázon is megjelent már május 1-én.
Pénzes Béla professzor úr is fölhívta a figyelmet már korábban is, hogy szinte eltűnnek ezek a csúcsok, és szinte egy ilyen folyamatos támadásnak lehetünk szemtanúi. Mennyire voltak rajzás csúcsok, illetve mennyire volt folyamatos a támadás?
Meg lehet azért látni a rajzás csúcsokat, de közel sem úgy néz ki, mint az én tankönyveimben még láttam a grafikonokon, amely szerint felmegy elég magasra a csúcs, majd leesik nullára. Jön néhány hét teljes szünet, majd jön a második nemzedék, és már a 80-as évek elején is beszéltünk egy harmadik csonka nemzedékről, amely például a fűszerpaprikában tett nagy károkat Dél-Magyarországon.
De most, akik küzdenek az almamollyal, akkor mit tegyenek ilyenkor? Még van értelme a vegyszeres beavatkozásnak?
Után még rajzik mindig. Én elképzelhetőnek tartom, hogy kifejezetten késői téli almáknál még károsítást csinálhat. Ugye azt is kártételnek nevezem, hogyha ő belerág az almába, de már nem tud eljutni a magházig, mert ez a sértett bőrszövetű alma sem tárolható, hiszen jönnek majd a gombák meg a baktériumok.
Mit javasol hallgatóinknak akkor, hogy hogyan védekezzünk?
Egyetlen értéket nézzenek, az élelmezés egészségi várakozási időt, és ha ismerik a saját fajtájukat, és tudják, hogy ez mikor fog beérni, akkor ez alapján válasszanak. Ha valaki úgy látja, hogy almamoly támadás van még a kertjébe, ehhez kellene a szexferomon csapda persze, akkor valamilyen kontakthatású, például piretroiddal még oda tud csapni, ezzel egyben a darást kárt is mérsékli.
Ha önnek is van kérdése Bozsik gazdához, küldje el e-mailben a hajnaltaj@mtva.hu címre. Nehéz az idei év a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei almatermesztők számára is. Gyakorlatilag a legveszélyesebb forgatókönyv érvényesült az ültetvényeken. Kora tavaszi fagy, majd az azt követő hirtelen intenzív forróság és a véget nem érő aszály. Ez a többszörös sokhatás drasztikusan rontotta a terméskilátásokat, sőt az ültetvényekre hosszú távon is negatív élettani hatással van. A termés jelentősen kevesebb, mint a korábbi években, ráadásul sok a lehullott, megégett gyümölcs is, emellett a felvásárlási árak is alacsonyak. Zsoldos Barnabás járt a gyümölcsösökben.
Lónyán beszélgetek Bíró Jánossal. Szedik az almát, látom a gépsor ott van, de azért változatlanul nem a lelkesedés hangján tud beszélni.
Sajnos az utóbbi évek nem a gyümölcs termelőké. Kettő gyümölcsel foglalkozok, nagyobb mértékben almával és szilvával. Ebbe az évben szinte mondhatom, hogy nulla. A szilvának a modern fajtája, a Topen Plus, az teljesen 100%-ban lefagyott. Az Elenából lehet, hogy tudunk annyit majd összetalózni, ami a két családnak, a fiaméknak, meg nekem lekvárfőzésre elég lesz. Az almatermelést én úgy gondolom, hogy a berekbe az almás gazdáknak lassan be kell fejezni. Nem a gazdák a hibásak ezért, de az időjárási tényező, ez nagyba befolyásolja az almás gazdáknak a munkáját, a jövedelmezőségét, ami kicsi, kevés, néhány szem meg is kötött, már mikor eljön a természetes hullásnak az ideje, mind lehullik. Csak egy példát mondok, van egy másfél hektáros területen, Rémó, tavaly szedtem róla 414 mázsát, most érdés mond 20 mázsa 60 kilót. Miről beszélünk?
Milyen fajták vannak?
Nekem az volt az elvem, hogy étkezési alma, és sikerült is pár eszendőn keresztül iskolaalmát szedtem, kontineres almát szedtem hűtőházakba. Idareden van, Jonagoldon van, Koveriten van, Rémón van, Florinán van, Gála, aminek most van itt az ideje, ez lenne most, ami jó lenne, iskolaalmának első osztályú lenne, de sajnos nincs mit eladni. Redidared, az is egy nagyon jó piacos alma, azon sincs semmi.
Tulajdonképpen nem kerül a hűtőházba, vagy naményba a feldolgozóba?
A hűtőházba egyáltalán nem kerül, naményba kerül a lézenbe, a feldolgozóba, de már azt a költséget se fedezi, hogy naményba bevigyük, hanem külső telephelyre. Mátyusban van egy felvásárló, külső felvásárló, és ezt a kereskét oda szállítom be.
Széles a termesztési paletta, mekkora területen?
Nekem van 24 hektár ebből a kétfajta gyümölcsből, ezt megtetőztem most még 5 hektár dióval, durván 30 hektár gyümölcsössel. Foglalkoznék még örömmel, így 73. évenbe járva, de olyan kedveszeget lettem, olyan szárnyaszeget, mint a madár. Nem sok kedvem van már hozzá.
A gyümölcsösben beszélgetünk, egyfajta betakarítási munka vagy nosztalgia. Hogyan nevezzem ezt az itt töltött időt most?
Akármennyi van, ezt be kell takarítani. A lelkismeretem nem engedem meg, hogy az a pár szem is ott rohadjon a fejed alatt.
Tulajdonképpen zajlik a betakarítás.
Így van. Múlt héten mondom azt a kis Rémót, aztán most a Gálát, utána nem is tudom, hogy mi fog jönni, de szerintem az Idared, mert az is elkezd hullani, még nagyobb veszteség lesz.
Alma a családnak marad.
Nagyon remélem, épp a lányom is itthon van, ők nyíregyházának. Apu, lesz annyi alma, lesz kislányom, annyi csak lesz, annyi csak össze tudunk szedni. Egyébként sok almát értékesítettem, törzsvásárlóknak jöttek 10 rekesz, 15 rekesz, 20 rekesz, aztán szerették az én almámat. Jó vízió alma, kezelt alma, szép alma volt mindig, és tartós.
Mennyit fizetnek most? Azért meghatározó, még ha nincs is termés, vagy nagyon kevés, ez legalább megemelte az átviteli árak.
A múlti az azzal tisztában van. Hiába adnom a 100-at, úgyse fognak több almát behozni. 52 forint bent a lejőzembe az alma. Külső telephelyen minimum 2 forintot levesznek. 50 forintot adnak. Annyit adnak meg érte, mint tavaly. Hiába nincs alma. Őket ez nem motiválja, hogy nincs alma, és akkor adok már egy kicsit többet, hát ha többet fognak be, nem. Ha nincs alma, nincs alma. 50 forint most a lejjel.
Szerbiában a méhészek többsége felemás évet zárt. Június végéig kiadós mennyiségű, mint egy 300-350 mm eső áztatta a földet, ennek köszönhetően országszerte sok nektárt és virágport tudtak gyűjteni a méh családok. De aztán a nyár két legforróbb hónapjában, júliusban és augusztusban szinte alig-alig nyíltak meg az égi csatornák, emiatt a talaj teljesen kiszáradt és eltűntek a méhlegelők. Ráadásul a méz felvásárlási árai is csökkentek Szerbiában. További részletek Ternovács Istvántól.
Bálint János a vajdasági térség legnagyobb méhésze, annak köszönheti a körülményekhez képest jó mézhozamát és a beterelésre készülő méhek megfelelő kondícióját, hogy nem kevesebb, mint 30 helyen, elsősorban folyó és csatornapartokon szétszórva tartotta méhállományát. Kaptárjaival igyekezett ott lenni a vetőmagtermesztés céljából vetett, öntözött napraforgó táblákon is, ahol a szorgos rovarok nem éheztek. A méhész a körülményekhez képest elégedett az idei évvel.
Zakálsz az öröm. helyszínünkre, nagyon jó sikerült. Az első akácon egy kicsit szeszélyes volt az időjárás, ott is be tudtak hozni több mint 10 kilót, amelyek, de mikor átvittük másik akácra, akkor az időjárás ideális volt. És úgy megtömték a kaptárokat, én úgy szoktam mondani, hogy be voltak betonozva a keretek, úgy kellett kiásni a kereteket a szakaszokból. Na, az akác legalább nagyon meg vagyok elégedve, előtte az olajrepce az úgy ilyen-olyan volt, nem éppen fényes, de tudtunk elvenni valamennyit. A hás az nem épp sikerült itt Fruskagórán, a napraforgó az meg katasztrófa az idén. Bánátban még valahogy sikerült, úgy gyönge 20 kilós átlagot tudtunk kipörgetni a napraforgóról, de Bácskában vagy Szőimben fiasítást annyira lecsökkentették a mégcsaládok, a virágpor vagy nektárhiány, hogy nagyon gyenge mégcsaládjaik vannak. Hogyha összegezzük az egészet, csak hát rosszabb ne legyen, 35 vagy 40 kilós átlagunk van kaptáronként, hogyha van egy bizonyos számú kaptárod, akkor azt jelenti, hogy összecsöpög.
Gondot jelent, hogy az elmúlt hónapokban a napraforgó méz felvásárlási ára Szerbiában 2,8 euróról 2,3 euróra, az első osztályú akácméz ára pedig a korábbi hétről 4 euróra esett vissza. De a méz szerencsére eláll, nem kell sietni eladni. Most a cél a családok felkészítése a télre. Ahol kell, ott élelempótlást végeznek. Közben a varró atka írtásának is most van az ideje.
Az idén két héten hamarabb befejeztük a napraforgó méz elvételt. Az idén időbe kezdtük a felőkészületeket a télre. Az éjjel hoztuk haza a magnapraforgó beporzásra ezt a 100 kaptárt, ami itt van a hátunk mögött. Van még 300 kaptár, amit be kell hozzunk a telelőbe, mert Tiszamentjén is van 200 kaptár, ami jó helyt van, mert ottan csak van víz, meg van karmat is, és akkor ott a virágporos legelő megvan.
Évekkel ezelőtt Szerbiában ismeretlen fogalom volt a virágpor hiány. A pollen a méhek számára biztosítja a fehérjéket, az olajokat és a vitaminokat. Az intenzív vegyszer használat azonban eltüntette a lassú, de stabil hordást biztosító vadnövényeket, amelyekre sajnos gyonként tekintenek a növénytermesztők, folytatta a méhész.
Volt mindig virágpor itt nálunk is, de most sok vegyszert használnak, rovarőrészerek azok tönkreteszik a kijáró méheket, de szerintem nagyobb kárt csinál a gyomírtószer, mert most nemhogy a veteményekben nem látunk se acatot, se tallóvirágot, se semmit, csak azt a buzát és semmi mást, hanem az út mentén is, meg a parcellák körül is az agyonra van gyomírtószerre permetezve, és azok a gyomnövények nektára és virágpora azt tette egészségesé a mi méheinket. A változatottság. Mert nincs a világon két egyforma összetételű virágpor, és hogyha van 4-5-6-10 fajta virágpor a természetben, akkor lesznek nekünk egészséges méhek. De ez az utolsó 10 évben mindig kevesebb, kevesebb, kevesebb. Én csodálkoztam, amikor voltunk a világkongresszuson Isztambulba, és ott nagyon árulták azt virágporpótlókat, meg nem tudom micsodákat, és odaértünk mi is, hogy annéki nem tudunk egészséges méheket termelni.
Sikeres volt a nyúlhús fogyasztást ösztönző kampány első éve. A program célja, hogy felhívja a figyelmet a nyúlhús táplálkozási értékeire, hiszen rendkívül egészséges, magas fehérjetartalma és nagyon alacsony zsírtartalmának köszönhetően. Egy uniós támogatásnak köszönhetően a nyúl szakmaközi szervezet és terméktanács összesen 1,4 millió eurót költ a nyúlhús fogyasztás népszerűsítésére itthon és külföldön. Gyarmati Péter információi.
Tippelnék, nyúl gerinc, Bede Róbert mesterszakács.
Igen, ez egy nyúl gerinc filé, ez egy nagyon-nagyon nemes hús, most elősütöm, kérget sütök neki, és kerül be a sültőbe a puliszka korongok, illetőleg a csontozott nyúlcomb mellé. Körette mentás zöld borsópüré lesz, ami ott melegszik, illetve egy füstös torma mártás és némi aszalt paradicsom.
Kell bele egy kis fehérbor?
Egy kis fehérborra most fölocsoljuk, ilyenkor szoktam száraz? Mondani, hogy a természetesen csak száraz, jótékony pörzsanyagokat föloldottam.
Hamar elkészül, úgy látszik.
Nagyon hamar, és ez egy nagyon-nagyon minőségi hús, és az imént kérdezte valaki, hogy hogy lehet ezt megkapni. Mondtam, hogy bármely bevásárlók, nagyon sok bevásárló központban.
Ilyen nyilvános és látványos főzésekkel kezdődött 2017-ben a Magyar Nyúlterméktanács fogyasztást ösztönző kampánya. A folytatáshoz egy eddig nem látott nagyságú összeget nyert a szervezet.
Egy több éves munkának a folyamataképpen sikerült egy Európai Uniós pályázatot megnyernünk.
Juráskó Róbert, a Magyar Nyúltermék-tanács elnöke.
Konzorciumban a spanyol partnerrel, ez a Rabbit Meat program, egy Európai Uniós program. 2025-27-ig három éves időszakban a két országban fogja népszerűsíteni magát a nyúlhúst és a nyúlhúsnak a fogyasztását. Ez egy elég nagy vonulmenő program, mint egy 4.200.000 euró értékű program, amelynek 80%-os támogatottsága van. Bízok abban, hogy ez a program egy nagy lépést fog jelenteni a magyar nyúlágazatnak és a magyar nyúlhús fogyasztásnak is.
Sikeres volt a kampány első éve, mondta Juráskó Róbert.
Konzorciumban vagyunk a spanyol nyúltermék tanácsa. Elmondhatjuk, hogy az első
év a magyar oldalon egy nagyon sikeres év volt, mintegy 300%-kal teljesítettük túl a vállalt kötelezettségeket.
Az rengeteg.
Igen, az elég sok. Nyilván mi nagyon mínuszból indulunk, ha lehet így fogalmazni. Fontos nekünk, hogy valóban elértük azokat az embereket, akiknek fel tudtuk hívni a figyelmét arra, hogy elérhető a nyúlhús, és ez egy nagyon egészséges és nagyon finom. És látjuk azokból a számadatokból, amik beérkeznek hozzánk, azok a internetes felületek, Facebook felületek, hirdetési felületek, ahol több ezeren regisztráltak be ezekre a felületekre, letölték a legújabb receptjeinket, és valóban látjuk, hogy hozzányúlnak a nyúlhúshoz. A fogyasztásban ténylegesen ezt a 300%-ot természetesen nem éri el, de azért látjuk, hogy a tavalyi évben is meg tudtuk tartani ezt a 400-450 tonnás belföldi fogyasztást, amit az áruházláncokban tudunk mérni. Ez elsődlegesen azok a nyúlhús termékek, amelyek elérhetők a multi áruházakban, félkilós és egykilós kiszerelésekben. Ezek a termékek megtalálhatók most már minden nagyobb multi áruházban.
Idősebb nyugdíjas házaspár látható a nyúlhús kampány.
Egy kicsit extravagánsabb
promóciós plakátján, és igen, az van odaírva, hogy inspiráljanak azok, gondolom a fiatalabbakat, akik egész életükben jókat ettek, és most is remekül vannak.
Így van.
Arra gondoltak ezzel, hogy a nyúlhús egészséges étel, és a fiatalabbak már nem fogyasztják?
Arra buzdítjuk a fiatalokat, hogy vegyenek példát az idősekről, az idősebbekről, a nagyszüleikről, akik még mindig remek formában vannak.
Gál Tímea, az InnoFood Marketing Kft. Nemzetközi projektmenedzsere.
Nem a diétákon és a hivatalos egészségtudatos táplálkozáson nőttek fel feltétlenül, de jó ízekkel, meg nagyon egészségesen táplálkoztak, és buzdítjuk őket, hogy vegyék fel velük a kapcsolatot, kérdezzék meg, hogy milyen nyúlhúsos ételekre emlékeznek, vagy éppen segítsenek elkészíteni, megtanulni mondjuk egy nyúlhúsos ételnek az elkészítését. A teljes költségvetés az 4,2 millió euró, és ebből a magyar rész az 1,4 millió euró.
Kampány ugye folytatódik, ez évben is több akciót fogunk szervezni, már néhány eseményen túl vagyunk. Egyik ilyen fő eseményünk az a nyulas éttermi napok. Ez november 21-22-én lesz, több hazai étteremben jelentkeztek az éttermek, hogy ők szeretnének nyúlnapot tartani, úgyhogy én mindenkit arra biztatok, hogy keressene egy olyan éttermet maga körül, aki ebbe a programba csatlakozik, ezeknek a címei megtalálhatók majd a mi internetes és a Facebookos felületeinken, kóstolják meg a nyúlhúst, ha ízlik, akkor pedig rendszeresen fogyasszák.
Mondta a nyúltermék tanács elnöke.
25 év után először észleltek hazánkban baromfipestist. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal két Bács-Kiskun megyei broiler csirketelepen fedezte fel a fertőzést. Az országos főállatorvos rögtön elrendelte az összesen mintegy 220 ezres állományok felszámolását. A vírus rendkívül ellenálló és gyorsan terjed, és a legagresszívabb vírustörzsek akár 100%-os elhullási arányt is okozhatnak. Kulik Bence dr. Nemes Imrét, a NÉBIH elnökét, országos főállatorvost kérdezte.
Szeptember 8-án igazoltuk két broiler telepen a baromfipestis vírus jelenlétét. Az egyik telepen 125 ezer baromfi volt, a másik telepen 95 ezer. Mivel a madárinfluenza és a baromfipestis klinikailag nem elkülönített, ezért azonnal mintát vettek és laboratóriumi vizsgálatra küldték, és ezekből a mintákból igazoltuk a baromfipestis jelenlétét.
A fertőző vírusos betegség évtizedek óta nem fordult elő hazánkban. Hogy kerülhetett most újra két telepre is ez a fertőzés?
Egy ilyen betegség megjelenésénél mindig a intézkedések első csoportjában van benne a járványügyi nyomozás. Ezt is elkezdték a kollégák. Pontos információnk nincsen, de azt tudjuk és ismerjük, hogy 2025 évben is mind Lengyelországban, mind Spanyolországban, mind Németországban, sőt Franciaországban is, tehát Európa több országában megjelent a baromfipestisnek egy olyan változata, ami nagyon fertőző és elhullásokat okoz. Azt gyanítjuk, hogy valamilyen úton módon ez kerülhet ebbe az állományba, de még egyszer mondom, a járványügyi vizsgálatok még jelenleg tartanak.
Hogyha jól tudom, akkor baromfipestis elleni vakcina az rendelkezésre áll, és Magyarországon a gazdasági célú állományokat kötelező is vakcinázni. Hogy mégiscsak megjelent ez a fertőzés?
Igen, jogszabályi kötelezettsége valamennyi baromfitartónak, ahogy szerkesztő úr is említette. A járványügyi nyomozásban ezt is vizsgáljuk, hogy valójában ténylegesen megtörtént-e szakmaszabályai szerint az állományoknak a vakcinázása. A lengyel és spanyol és Németországban megjelent vírus törzs, az gyakorlatilag egy újfajta vírus, ami a vakcinákban nem mindegyikben van jelen. Vizsgálnunk kell ezt is, hogy melyik baromfipestis vírus okozza a magyarországi fertőzéseket.
Kicsit végig tudna minket vezetni, hogy mi történt pontosan 8-a óta, és most a következő napokban mi fog majd történni?
Hát most a legfontosabb valójában ténylegesen az állományoknak a felszámolása. Itt az állatjóléti szempontokat figyelembe véve történik az állatoknak a leölése, és ahogy mondtam, folyik a járványügyi nyomozás, illetve a telepek körüli baromfi telepeknek a vizsgálata a következő lépés.
Gondolom a kártérítés megítélése az majd csak a nyomozás vége után merülhet fel.
Alapszabály szerint az állattartók ilyen esetekben az állatok értékét megkapják, állami kártérítésre jogosultak, ha csak a járványügyi nyomozásban olyan tényeket nem találunk, amelyek felróhatók az állattartóknak, és emiatt sajnos esetleg ki kell őket zárni a kártérítésből, de jelenleg nincs ilyen információnk, tehát az állattartók úgy tervezzük, hogy természetesen megkapják a őket megillető állami kártérítést.
Mekkora gazdasági kárról beszélünk nagyjából?
Ezt még most nem tudom megmondani, ez természetesen az állatok leölésével párhuzamosan történik az adatok felvétele, hogy pontosan milyen súlyú állatok voltak, hány naposak, akkor ezek alapján lehet megállapítani az állatok értékét. Abban az esetben, hogyha a környék állattartói már betartották korábban is a járványügyi intézkedéseket, az állományaikat a jogszabályoknak megfelelően vakcinázták, akkor azt gondolom, hogy nem lesznek újabb esetek, de ezt természetesen nem lehet kizárni, ezért is kell a 10 kilométeren belül lévő baromfi telepeket vizsgálnunk.
Veszélyes-e ez a fertőzés az emberre, vagy az emberi fogyasztókra? Kell-e nekünk embereknek félnünk?
Ez egy nagyon fontos kérdés, és így a beszélgetés végén ezbe fontos is kitérni. A baromfi pest is csak baromfiakat, házi madarakat és vadmadarakat betegíti meg, más állatfajokra teljesen veszélytelen. Az embert sem tudja megbetegíteni, és magyarországi baromfi termékek biztonságosak, fogyasszák nyugodtan, bizalommal.
Tegnap rendezték meg a Bábolnai Gazdafórumot, ahol az érdeklődők a mezőgazdaság égető problémáira választ kereső szakmai előadásokon és kerekasztal beszélgetéseken is részt vehettek. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a fórumon hangsúlyozta, a mezőgazdaság előtt álló legnagyobb kihívás az éghajlatváltozás, a vízellátás biztosítása és az, hogy a fiatalok számára is vonzó, jövedelmező megélhetést jelentsen az élelmiszertermelés. Gárdonyi Eszter összeállítását hallják.
Az agrárminiszter kiemelte, a generációváltás szempontjából az határozza meg az agrárium jövőjét, hogy hogyan tudnak lehetőséget teremteni azoknak a fiataloknak, akik fel akarják vállalni ezt a munkát, hogy hogyan tudják őket földhöz és tőkéhez juttatni.
Hogyha valaki megnézte a felmérést, akkor látta, hogy a mai világban majdnem minden pénzben mérnek. Én nekem azért megnyugtató volt, hogy a második válasz az az volt, hogy mennyire hasznos az a tevékenység, amit ő végez. És azt gondolom, hogy ez ad bizalomra okot a generációváltás tekintetében, hogyha azért a fiataloknak még több mint a fele, a megkérdezett fiataloknak azt gondolja, hogy a hasznossága fontos az ő tevékenységének, ezt úgy is értékelhetjük, hogy a fiatalok több mint a fele úgy értékelhi, hogy az élelmiszergazdaságban való szerepvállalás az egy lehetőség. Ezt a nézetet, ezt nekünk feladatunk és kötelességünk megerősíteni. És amiben itt az államnak szerepet kell vállalni, az a lehetőségekhez való jutás. Olyan jogszabályi környezetet kell teremteni, amikor a generációváltás egy valós lehetőség lesz, és nem csak egy fikció. De azt is tudni kell, hogy itt a generációváltás azon fog múlni, hogy tudunk-e friss erőt, új gondolatokat bevonni. Miért? Azért, mert a megfelelésnek ez lesz az alapja.
Bóna Szabolcs hozzátette, a felmérések szerint az ország egy jelentős területen nem alkalmas arra, hogy a világpiacon versenyképesen jövedelmet teremtve állítson elő mezőgazdasági tömegtermékeket.
A commodity termékek esetében, ahol a hatékonyság, a költséghatékonyság a legfőbb kérdés, vesztésre állunk. Az országnak egy jelentős területe nem alkalmas arra, hogy commodity termékeket versenyképesen, jövedelmet termelve állítsunk elő. És visszautalok akkor a fiatalok véleményére. Szeretnék, hogyha hasznos tevékenységet végeznének, de mi a legfontosabb a számukra? Hogy ebből jövedelmük képződjön. És itt jön a társadalmi felelősség kérdése, és azt gondolom, hogy emiatt is egy kicsit erős kijelentés az, hogy majd mi vagy én megmondom, hogy mi az irány. Nem tudom megmondani. A felelősségem megvan benne. A kormányzat felelőssége megvan ebbe a kérdéskörbe. De ezt közösen kell megmondanunk. Mindannyiunknak, akik itt ülünk, akik ennek a termékpályának a szereplői.
Bóna Szabolcs szerint fel kellene hagyni a tömegtermékek előállítóival folytatott versennyel, a földterületek művelési ágának megváltoztatását azonban a jelenlegi tulajdoni viszonyok és szabályok nehezítik, ezért biztos, hogy hozzá kell nyúlni a földtörvényhez és a földszabályozáshoz, emellett pedig a fő célokat kell elsősorban szem előtt tartani.
Az egyik fő cél az élelmiszer önrendelkezés. A másik az, hogy fiataloknak tudjunk perspektívát adni. A harmadik fő cél pedig az, hogy mindezt úgy csináljuk, hogy az jövedelemtermelő képességet mutasson, és legyen benne valóságos jövedelem. Ezt hogy tudjuk elérni? Úgy, hogy először is szembenézünk a valódi kihívásokkal, és kinyitjuk az őszinteség korszakát. Szerintem ezt megtettük. Az első lépések megvannak. Kezdünk végre őszintén beszélni arról, hogy mivel állunk szembe, és nem illúziókat kergetünk. Erre tökéletes példa volt az öntözés és az öntözés kérdése.
Az agrárminiszter kitért az öntözéssel kapcsolatos problémákra is. Mint mondta, ha a szántóterületek 10%-át öntözhetővé sikerült tenni, az már egy jelentős eredmény. Komoly beruházásokkal ez az arány akár 20%-ra is növelhető, mindez azonban nem rövid, hanem hosszú távú cél.
És kedves hallgatóink, ez volt a Hajnaltáj. Hamarosan kezdődik a Felkelő című új hírműsorunk. Várja önöket a műsorvezető Benyó Rita. Mi legközelebb holnap reggel 5 órakor jelentkezünk. A mai adást meghallgathatják a mediaclip.hu oldalon. A gyártásvezető Szőlősi Éva, a hangmérnök Bényi Csaba és a szerkesztő Gergács Anikó nevében is köszönöm, hogy ma is velünk ébredtek. Szép napot kívánok! Balogh Tamást hallották.